áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint kiválasztott minket magának ő benne, világteremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feszhetetlenek ő előtte szeretet által. Az új bibliafordítás szövegéből olvasom az apostolok cselekedetéről írott könyv 5. fejezetének az első versétől a 11. végéig. Cselekedetek 5, első 11 vers. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafírával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte és az apostolok lábai elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna é meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak, betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Az így felelt: úgy van, ennyiért. Péterre így szólt hozzá: miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme, azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket. Isten kegyelméből a 4. esténknél vagyunk. Hadd köszöntsem a gyülekezet egész szemellett, jön még újra az én kedves, nyugdíjas, református lelkipásztor társaimat. Nagyon jól tudom, hogy a becsületes református lelkipásztor sosincs nyugdíjba. Úgy hívják őket nyugdíjasok, de nem nyugdíjasok. Azt mondta az Úr Jézus, az Édesatyám mindezedéig munkálkodik, én is munkálkodom, és akkor az övé is munkálkodnak. Az eddigi alkalmak, eddigi igehirdetések idején egy-egy személyről a Biblia leírása, tájékoztatása alapján úgy szóltam. Olyan emberekről, akik megkeményedtek, megmerevettek, kihűltek, megfagytak, egészen a bűnnek adták magukat. Ezek a fagyhalál birodalmában éltek, ott is pusztultak el. Az első, akiről beszéltem, Nábál, mindig hideg volt és fagyott. A Lator is. Júdás azonban a tegnap estének a tárgya. Ő a halott, fagyott állapotból Jézus hívására, Jézus ígéjére fölmelegedett. Abban a különös kegyelemben részesült, hogy a föld összes népessége közül a legszorosabb 12-es körnek a tagja lehetett. Annyira felmelegedett a szíve, hogy prédikált is, démonokat űzött, csodákat tett. Ő is beszámolt boldogan, hogy engednek még az ördögök is. Aztán elkezdődött a bűnnel való kapcsolat, és elmondtam tegnap, hogy bár nagyon közel volt mindig Krisztushoz, érintésnyi közelségbe, mégis a szíve soha az Úr Jézust nem szerette. Itt szeretnék valamire rámutatni. Vannak, akik szeretik az egyházat, szeretik a gyülekezetet, szeretik a gyülekezeti munkát, szeretik Isten ügyét, de Krisztust nem szeretik. Ez a kettő összefér. Azokat különösen szeretném figyelmeztetni szeretettel, akik már megízlelték annak a másik világnak az erőit, akik már csókolták a fiút az uton, akik a mennyasszony érzéseit érezték a szívükben a vőlegény iránt. Azt mondták, hogy el vagyok jegyezve. Júdás nagyon közel volt ehhez, de soha szíve szerint Jézust nem szerette. Most egy példát mondok el a magam tapasztalatából. Jó néhány holland olyan barátom van, akiknek csodáltam a szorgalmát. Hivatali munkájukat végzik ott, ahol végzik, nem lelkészekről van szó, hanem világi foglalkozású hívő emberekről. És amikor eljön a szabadság ideje, amikor kapják a szabadságukat, nem pihennek, hanem töredelmes, hosszú, nehéz utakra vállalkoznak. Egyszer jött hozzám egy ilyen kedves holland ismerősem, jó néhány éve volt már, akkor Lengyelországban nagyon nehéz helyzet volt. 70 vagon, nem jól mondtam, 70 teherautó élelmiszer szállítottak Lengyelországba. Azután a kis maradékot áthozták és vitték Kárpátaljára meg Erdélybe. Ezt elmondta a vacsoránál. Valóban egy nagyon szorgalmas, áldozott két ember. Úgy éreztem, hogy beszélni kell vele. Azt mondtam neki. Nagyon vigyázzatok ti hollandok, te is meg a barátaid. Mert ti többet dolgoztok az Úrért, mint amennyit az Úr dolgozik bennetek. Nincs egyensúly, és fel fogtok borulni. Vigyázzatok! Mózes, Isten hatalmas embere, hűséges volt Mózes a maga háztartása felett. Mózesben az történt, hogy az Úr többet dolgozott benne, mint Mózes dolgozott az Úrért. Mert az a gyilkosökő ember a föld legszerizebb embere lett. Isten hatalmas munkát végzett el Mózesben. Ez volt az első, a második az, amit Mózes végzett az Úrért. Minden lelki munkásnak ez a tisztába kell lenni. Amint én többet dolgozok az Úrért, mint ő én bennem, végem van. Ez már zuhanás. Jaj, de sok lelki ember, úgynevezett lelki ember és valóságos lelki ember ment így tönkre. Kiszáradtak, kipakultak, kiszürkültek. Nem is vették észre, hogy miért állnokul behálozta őket az ördög. Megkeseredtek. Volt köszönöm, aki öngyilkos lett. Egyszerre mindenből kielégül, kiábrándult. Nem kellett már semmi. A munkának ért, és nem Krisztusnak. Nem érdemes az egyházért élni. Nem érdemes a gyülekezetért élni. Nem érdemes a lelki munkáért élni csak akkor, ha a szív Jézusért dobog. Akkor nem is lehet más tenni, mint élni az egyházért, gyülekezetért, lelki munkáért. Mindenki vizsgálja meg magában, hogy visszanézve évekre, mióta az Úrnak szolgálok. Vajon melyik volt a több? Amit én végeztem, ő érette, vagy amit ő végzett, én bennem. Mi azt elfogadjuk, hogy ő nagyon nagy dolgot tett, érettünk. Beszélünk a Golgotáról sokat, de mit végzett bennem? Nem használ nekem semmit a Golgota, minden gyümölcse, ha bennem nem végezheti el. Ez a nép csak ajkaival tisztel engem. Szája, az mondja, de szíve távol van tőlem, azt mondta az Úr Jézus. Nos, ez a holland, akinek ezt megmondtam, akkor egy kicsit elkeserítettem a vacsoráját. Vagy két vagy három évvel később megint nálunk járt. Megint vacsora, elővettem a Bibliát, mondtam, szeretnék olvasni valamit. Odaadtam nekik a nálam levő holland Bibliát, keressétek meg, és olvassuk el együtt. És akkor ez az ember azt mondta, ne olvassunk semmit, hanem még egyszer mondd el, amit nekem mondtál. Mert azóta nincs jutom. És igazad volt József. Az a fontos, amit ő végez bennem, nem az, amit én végzek érte. Büszke voltam a 70 teherautóra. Inkább arra lettem volna büszke, hogy mennyit törődik, bajlódik velem az Úr. Ez egy értelmes ember. Legyetek ilyen értelmesek ti is, azért mondtam el. Mindig az legyen a több. Most itt van előttünk egy hívő házaspár. Hát amikor megvolt a házasság kötésük, most figyeljünk erre, érdekes, hogy a Biblia mindig a lényeges dolgokat mondja el. Mi, amikor egy esküvőn vagyunk, akkor ugye eltárgyaljuk, hogy hány vendég volt, mi volt az asztalon, hogy néz ki a mennyasszony, milyen volt a ruhája, helyes fiú a vőlegény, mi a hozomány, násza el, ki mit, ezekről beszélünk. Ezeknek nincs értéke. A Biblia nem mondja el, hogy ki eskedte meg őket, hány vendég volt, mi volt az asztalon, szép volt a csapira, vagy nem, hány évesek voltak, meddig udvaroltak, erről nincs szó. A lényegről van szó. A lényegről. Most mindjárt, mert el fogom felejteni, inkább most mondom el, mert nekem magamnak is egy riasztó belső intés volt ez. Házastársak voltak, férj és feleség, mind a kettő a gyülekezet tagja, mégpedig valószínűleg tekintélyes tagja. Nem tudjuk, mióta voltak a gyülekezet tagjai, de tekintélyes tagok voltak. Se az asszony, se a férj nem támaszkodhatott a másik hitére. Vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy ha a házastársam hívő, az megtart engem. Nem tart meg. Jézus megmondta határozottan, a te hited megtartott téged, a te hited. Egyszer beszéltem erről valahol, és valaki nem okosan ellenvetést tett. Kérem, amikor leengedte az a négy ember azt a bénát, az van ám megint, hogy látva az ő hitüket, ugye, hogy használ a más hitet? Ez igaz, hogy használ a más hitet, tényleg eszközök voltak. De a gyógyulás nem azért történt, mert azoknak hitük volt, hanem azért, mikor Jézus azt mondta neki, kelj fel, akkor fel kell. Hiába engedték le hittel. Ha azt mondta volna, hogy Uram, hogy álljak fel, hát tudod, hogy miben vagyok. De rögtön felkelt. Ez a hit tartotta meg, ez gyógyította meg. Téged a te hited tart meg. Nem fogom elfelejteni azt a Hetyke fiatalembert, pedig olyan szimpatikus volt, kedves, de 200%-os hetykeség volt benne. És amikor beszéltem vele a lelki dolgokra, azt mondta, hogy ne tessék izgulni, nekem olyan komoly hívő anyám van, majd bevisz engem. Ezt komolyan mondta a Hetyke is, de komolyan. Anyám olyan istenfélő, hogy én nem veszhetek el. Ez nem így van. Senkit sem üdvözít az anyja hite, sem a felesége vagy férje hite, vagy a gyermeke hite. Senkit. A te hited megtartott téged. Vagy megtart, vagy nem. De a te hited. Ne támaszkodjunk egymásra. Itt ugyan mind a kettő megromlott állapotban volt. De ha az asszony például nagyon istenférő lett volna, és a férj mégis elmegy és hazudik, elveszett volna, nem menti meg a feleség hitet. Senki ne támaszkodjék a másik hitére. Én tudom, hogy a mi hitünk segít másoknak. És segítsetek is. De nehogy azt mondjátok valakinek, ne félj, mert az én hitem megtart téged. Ez egy gonosz dolog. A te hited tart meg téged, ha van. Mindenkinek az élő hite egész biztosan segítség sokaknak. De még egyszer ismétlem, sokszor ismétlem, senkit nem ment meg a másik hite. Mi hitáltal üdvözölünk, de nem a más hite által, hanem azáltal a hitáltal, amelyet Isten nekünk adott. Na most, mivel itt házastársakról van szó, egy pár szót kell szólnom a szerelemről, udvarlásról, házasságról, mert beletartozik. Ne csonkítsuk meg, hanem úgy egész, de próbáljuk. Az mindig az Isten félelemnek a veresége. Valaki Isten félelmének a veresége, amikor frígyre lép egy olyan valakivel, akinek nem a szíve nem az úré. Ha egy hívő fiú vagy leány házasságra lép egy másik valakivel, egy rendes, becsületes, tisztességes, erkölcsös, jóravaló, szimpatikus, kedves, nyájú, nagyon, nagyon aranyos, fénylőszemű, kedves arcú, mosolygós valakivel, de nem az Úr Jézusé. Ez mindig az Isten félelem veresége. És az ördög mindig ad egy menlevelet hozzá. Majd megtéríted. Raj, de sokat láttam ilyet. Tavaly is volt nálam egy asszony, nagyon sírva, Kárpátaljáról. Annak idején, 50 évvel ezelőtt mondtam neki, nem szabad. Nem, majd megtérítem. Most is zokok. Nem. Testvérek, ha igaz ez, mert igaz, hogy minden jó adomány, tökéletes ajándék a fentről száll alá. Voltatok már lakodalomba, vagy születés névnapon? Vittetek ajándék, vagy lábasra, vagy nincsen se füle, se alja? Vagy olyan porcelánt, hogy össze-vissza van repedezve? Hát a sértés. Hát lehet, hogy Istenek engem szeret, ad nekem egy nem hívő társat. Hát ez egy káromkodás. Az biztos nem az Isten akarata. De ha te azt mondja az a fiatal, majd megtérítem, nem, térítse meg az Úr. És mikor megtéríti, akkor lehet, hogy neked adja. Minden jó adomány, a nem hívő társ nem jó adomány, és nem felülről való. Ha már valaki házasságban van, úgy jut hitre, maradjon benne. Meg kell maradnia, és mindent meg kell tenni a másik félért, hogy az elérje Jézus kezét, és Jézus keze elérje őt. De előtte, ha odahajtjuk a fejünket, abba a felemás igába, az odahajlás mindig egy udvarias meghajlás az ördög hatalma előtt. Azt jelenti, jól van sátán, egyetértünk. Ezt kell mondani. Jól van sátán, egyetértünk. Ki tudnátok mondani? Ugyanez? De megtenni igen? Azoknak mondom, akiknek majd mondani kell. Na most még hadd szóljak a udvarlásról egy keveset. Ahol csak tehetem is, jön a témából. A házasságot, most hívőfelekről beszélek, hívőjegyes pár. A házasságot meg kell alapozni a házasság megkötése előtt. Meg kell szilárdítani. Mennél nemesebb, finomabb, tisztább, kedvesebb a jegyesség ideje, annál biztosabb alapon áll az a házasság. Mennél inkább a test uralma alatt van, mennél féktelenebb. Mennél inkább szürke meg fekete, annál nyomorultabb lesz a házasság. Ha a két fél nem becsüli és nem tiszteli egymást a jegyesség alatt, hogy fogja becsülni egymást a házasság? Még hívő emberekről is hallottam olyat, hogy a házasság mindenre felszabadít. Nem. És bizony sok helyen, nagyon sok házban, keresztény embereknél is, a házasságban, a szerelemben, a hiénák meg a sok állok üvöltenek és ordítanak. És pokol van belőle. Isten nem azért adta a szerelmet, hogy kínozzuk egymást. Vagy kihasználjuk a másikat. Aki még előtte van, ne felejts el, meg kell alapozni. Én azért mondom, mert 4 évig voltam vőlegény. Nem azért voltam négy évig, mert én akartam, hanem mert a püspök úgy látta jónak, hogy maradjak egy kicsit, várjak meg és várjak. Nem volt könnyű idő, senkinek se kívánom, hogy négy évig legyen jegybe. De megalapoztuk a házasságunkat. És én elvehettem majdnem 8 évre távol, nem kellett félteni a feleségemet. Nem. Ő se féltett engem. Ott a jó orosz barátaink között. Aki pedig már elrontotta az elején, az a házasságon belül igyekezzék legalább. Tisztelni és becsülni az Istent egy istenfélő házasságban. Ebből ennyi elég. Meg kell becsülni és őrizni az Úr tekintélyét a szerelemben is. Ne a másiknak legyen tekintélye előttem, hanem az Úrnak. És nem a másik kedvét keresem, hanem az Úr kedvét abban is. Na most az anyagi szolgálat, a pénzek ügye, mert itt arról van szó. Nem a gyülekezet anyagi szükségei köteleznek minket az adakozásra, vagy valamelyik rokonomnak a nehéz helyzete, nem. Engem a Golgota kötelez el. Én annak vagyok adósa és annak tartozom, aki mindent letett én érettem, aki magát megüresítette, és ítéletemet felvette. Ő megvett engem, úgy, ahogy vagyok, és mindazt, ami az enyém. Nem a gyülekezetnek tartozom, nem Erdélynek és nem Kárpátaljának, bár sok pénzem megy oda. Én a Golgotának tartozom, és mindig adós vagyok, és mindig adós maradok. Ha fölnéztek őre, akkor már nem mondjátok, hogy elég volt. Nem, nem elég. Az Úr Jézus mind a 6 órán keresztül kitartott a kereszten, nem a szegek tartották, ott tartotta a szeretete. Adósa vagyok a Golgotának, és ti is adósai vagytok. Tartozunk. Minden tetet érettünk. Na most térjünk egy kicsit vissza megint ez a házaspárhoz. Próbáltam magam elé képzelni, hogy indult meg otthon a beszélgetés. Azt mondtam talán már tegnap is, hogy József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, letette az apostolok lábai elé. Ez van az Anániás történet elő. Ott volt Anániás csapira, és látták ezt a jelenetet. Örömmel, hálával letette a földje árát. Hazament a házaspár, leülültek, gondolom, meg volt a vacsora, leszólal a férj, Saféra, valamit nekünk is tenni kell. Nem vette észre, hogy mindenki minket néz? Előjárók is vagyunk. Ez a lévita, Ciprus, ez a József, a szegénye, mint mi vagyunk, és odahozok mindent. Saféra mondhatta, én is érzem, hogy most már nem lehet halogatni. Adjuk el mi is, de legyünk okosak. Az, hogy hívők vagyunk, legyünk okosak. Legyünk csak okosak. Megtartjuk egy részét. Úgy sem tudja meg senki. Nem tudom, hogy ki győzte meg a másikat. Rögtön egyet értettek-e? Ezerféleképpen átgondoltam már, de egy pokoli beszélgetés volt. Itt megint látszik, hogy nem tudja megtartani a feleség hitre a férje sem megfordítva. Hanem mind a kettőnek magának kellett volna talpra állni, hogy igen. Nem adunk oda mindent, de megmondjuk. Nem az volt a baj, hogy nem vittek el mindent, hanem úgy vitték el a kevesebbet, mint az egész. Testvérek, mindenkin ítélet van, mindenkin, aki úgy tesz, mintha mindent átadott volna. Én az Úré vagyok, mondjátok. De mikor ez nem igaz, csak 60%-ban. Ez már nagyon közel van Anániás Saféra bűnéhez. Mert ha azt mondjátok, én úgy vágyakozom, de annyi minden kötés fog még. Lehúz még régi gyöngeségem, bűnös gyöngeségem. Hát megmondom, akkor így vagyok, ahogy vagyok, fél lábon állok. De mikor azt mondom, én az Úré vagyok, hát mondja az ördög, csak hogy én elkönyveltem ám 40%-ot már magamnak. Nem kellom könnyen kimondani, mióta az Úré vagyok. Azt kell mondani, mióta egészen az Úré vagyok. Mindig lesz újabb felfedezni valahogy még és még. De amennyire tőlem telik, ahogy látom. Nem hiába van az igében, hogy teljes lelkedből, teljes szívedből, minden erődből. Az Úr nem kéri a felét meg a 98%-át, hanem az egészet. Itt nem az volt a baj, hogy nem adtak oda mindent, hanem úgy tettek, mintha mindent odaadtak volna. Ez a nagy csalás. Ez a veszély, ez most is megvan. Milyen különös, hogy amikor a férj elment, honnan tudta Péter, hogy ezek csalnak? Próbáltam elképzelni, hogy milyen szöveg kíséretében tette le Anániás azt a bizonyos összeget. Ez nem úgy van, csak letette azt el, nem. Hanem tudod Péter, hogy most ugye általában a jó testvérek mind adogatják el, nagy a kínálat a piacon. Ilyenkor mindennek esik az ára. olyan aranyosak a testvérek, egymással adják el, persze ebben lenyomták az árakat, én is csak ennyit kaptam. Ez az. Isten megjelentette Péternek, hogy ez hazugság. És megmondta, hogy nem az a baj, hogy nem mindent hoztál el, hanem az, hogy úgy teszel, hogy ez az egész. És megdöbbentő dolog, hogy Anániásnak nem adatott idő a bűnbánatra. Ez ritka eset. Nem adatott idő a bűnbánatra. Testvérek, sohasem tudja egy hívő ember, hogy melyik gonoszságával, vétkével, csalásával ingerli fel utoljára az Isten. Biztos vagyok benne, hogy Anániás nem gondolta, hogy nem megy haza, hanem kiviszik és eltemetik. Hogyan indult el? Egész biztos, hogy mivel hívő ember volt, a feleség és az volt, a lélek belül rögtön tiltakozott. Mennyi küzdelem folyt az Isten lelke szava ellen belől, míg elfolytotta Anániás az Úr hangját. Ha figyelitek Saul történetét, van egy megdöbbentő eset. Hívja a papot, hozzá ő a ládát, kérdezzük meg az urat, jönnek a filiszteusok. A pap elkezdi a szertartást, zörögnek a filiszteus fegyverek, azt mondja Saul, hagyd abba, ne kérdezz tovább. Menjünk, megvert az ellenséget, de hagyd abba, Isten is abba hagyta. Hagyd abba, mert zörögnek a fegyverek, Isten is abba hagyta. Ha valaki elfojtja a lelkiismerete belső szenvedő hangját, kövezi az utat magának a pokol felé, mikor már nem szól a lelkiismeret, mikor már nyugodt az ember a bűn, mert ez már a halál állapota. Mindig engedjetek a belső szorongatásnak és fájdalomnak. És ha Isten lelke szomorú, ti is legyetek szomorúak. Ha fáj az Úrnak valami, fájjon nektek is. Milyen rettenetes, hogy az angyalok szomorúak, mivel kacogunk. Jó kedvünk van. Ez is siker. Ez nem siker. És még valami. Mit gondoltok, most kérdezem. Amikor Anániás vitte abba a kis bőr zacskóba azt a pénzt, kísérhette-e a felesége hála imája? Kísérhette-e Szafíra hála imája? Mikor ti a templomba indultok, vagy bárhova mentek valami jót tenni, vagy egyikőtök indul el, kísérhette-e a másiknak a hála imája, ami azt jelenti, Uram, megharcoltuk, mindent megteszünk, amit most meg tudunk tenni. Ilyenkor kell egy hála imát mondani. Kísérhette Szafíra a férje útját hálaimával, izgalommal, és az Isten kegyelmes volt az asszony, hogy mindig a férfi a bűnösebb, mindig a férj bűne a nagyobb, mert ő a fej, neki még adatott 3 óra. Milyen izgalomban várhatta, máshol ilyenkor már itthon szokott lennie, mi történt? Talán vendégek jöttek, hogy tépelődhetett, de nem bírta tovább. 3 óra múlva fölkér és elindul ő maga is, bemegy a gyülekezetbe. Én sokáig nem láttam meg itt egy nagyon félelmes dolgot. Csak néhány éve, hadd mondjam el. Így van az ember, hiába pap vagyok, de ha az Úr eltakarja, vagy a bűneim takarják el, akkor nem látom. Hogy történhetett meg, gondolkozzatok rajta, hogy eltemették Anániást, kivitték. Előbb mindenki megdöbbent, ez egy félelmes dolog. Jön a feleség, és senkinek egy szót nem szól. Senki nem állítja meg. Te vigyázz, hogy járt a férjed? Isten lefogott minden hangot. Ez megdöbbentő dolog. Még testvéri szeretetből sem lehetett figyelmeztetni. Az Úr elnémított minden hangot. Bejön Szafíra, fogalma sincs, hogy mi történt. Hogy lehet? Hát többen voltak a gyülekezetben. Ott voltak, akik eltemették. Hát miért nem mondta valaki, hogy vigyázz, ott van a férje hideg teste. Nem. Isten ezt a hangot elnémította, elzárta, de adott még egy lehetőséget. Az Úr nem engedte, hogy Szafíra félelmébe szálljon magába, hanem azt akarta, hogy egyenesen őszintén a Péter kérdésére. Ő neki föltett Péter még egy kérdést. Tényleg ennyiért adtátok el? És most Szafíra úgy döntött, a férjem becsülete nekem drágább, mint az Úr tekintélye. Mert ha az Úr becsülete volna drágább, azt mondta volna, hogy megbeszéltük, átkozott dolog, hazudtunk, bánom, nem ennyiért adtuk el. Tényleg ennyiért. Megvédte a férjét, elvesztette a lelkét. Nagyon sokba került. Senki kedvéért soha. Senki kedvéért soha. Ne okozatok kárt a magatok lelkének. Senki kedvéért soha. Semmi kedvéért soha. Nem az a nyereség. Vajon megőrizte a férje tekintélyét? Hát ott volt már holtan. Mindenki tudta, mi történt. És akkor Péter nagyon keményen. Most már letelt az idő. Tegnap beszéltem Júdásnál, amikor a kertben azt mondta, hogy ő az, fogjátok meg, vigyétek el erős kísérettel. Bezárult az ajtó. Péter kérdezi, mondd meg nekem, nyugodtan kérdez, atyai hangon, ennyiért adtátok el a földet? az így felelt, úgy van ennyiért. Péterre így szólt, miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Itt vannak azok lábai, akik kivitték a féren. A beszéd közben, míg Péter beszélt, Anáriás már elvesztett minden. De a feleség még azt mondhatta volna, Péter állj meg, ne mondd tovább! Bevallok mindent. Végig hallgatta. Ez rettenetes dolog, amikor a kegyelem már nem működik. Abban a pillanatban meghalt. Mi okozhatta a férjnek a feleség halálát? Ezen is elgondolkoztam. Ez a dolgunk, hogy gondolkozzunk. Amikor Anáriás meglátta Péter szavainak a Szentlélektől erős fényében, hogy mit cselekedett, hogy kit csalt meg, hogy azt, aki érette, elhagyta a mennyet, és a poklokra szállott alá, ennyire értékelte. Azt a megőrzött pénzt többre tartotta, mint Krisztus vérét és keresztjét. Mikor ezt meglátta, a szíve megrepett. És ez történt a feleséggel is. Amikor Isten lelke tárta elé, most már ítéletesen, hát megegyeztetek, hogy az Isten lelkét megkísértitek. Meglátta Safír, hogy hova süllyedt, a Babilon meghalt. De rettenetes. Lót felesége kővé vált, Szaféra pedig jéggé, jégtömbé. Péter kérdésére is hazugsággal felel. Az utolsó mentő kérdésre hazugsággal felel. Júdás is az utolsó mentő ajánlata gonoszsággal felel. Ezek a halál, a fagyhalál birodalmának, e megfagyott emberek, nem melegíti fel semmi. Most már az intés, a félelem, a rémület sem. És most meg kell fejeznem egy olyan gondolattal, ebből ered. Ennek a két embernek az ítéletes halála sok embernek a megtisztulását szolgálta. Sokan megdöbbentek, féltek, és nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, talán egyesek ugyanígy tétováztak a anyagiakban, de megriadtak. Amikor Távita meghalt, Péternek mutogatták a ruhákat, amiket készített. Siratták, mert ő veszteség volt. Amikor Istvánt megkövezték, megsiratták, mert veszteség volt. Én most megkérdem, ha az Úr benneteket elszólítana ma, holnap már csak egy átjelentést lennétek, mi maradna utánatok? Mi maradt Anániás Safíra után? Átkozottul haltak meg. Mi maradt ti utánatok? Megpróbáltam leírni néhány dolgot. Milyen jó lenne, ha ezt mondhatnák utánatok, hogy csak úgy égett az Úrért. De kár, hogy elment. Csak úgy égett az Úrért. Vagy azt mondják, hogy hát én ismertem, de megfagytam mellette. Vagy ezt fogják mondani, mindig olyan lany meleg volt, se hideg sem, mindig megtalálta a helyet. Vagy azt mondja valaki, hogy én ismertem, de teljesen kihűltem mellette. Vagy azt, hogy nem szerette igazán az Urat. Milyen jól lenne azt mondanák, hogy csak úgy égett az Úrért. Senkit úgy nem szeretett, mint ahogy az Urat szerette. És ha már itt vagyunk most, még mindig van egy mondani valóm. Még lehet. A házassággal feltétlenül kapcsolatban van a gyermekáldás, gyermekszületés. Most ott áll a kicsi Magyarország, lesz egy nagy birkózás a parlamentben az abortusz kérdésben. Én most itt bűnvallást teszek, mert bűnvallást kell tennem. Magam nevében teszem ezt a bűnvallást. Fájdalom az, hogy ott, ahol lett volna alkalmam szólni, sokféle ítélet volt akkor rajtam, nem mertem hangosan kiáltani ezen a tömeggyilkosság ellen. Voltam olyan helyen, ahol szólhattam volna, de megintettek, figyelmeztettek, hogy rossz vége lett, és gyáva voltam. Kiáltani kellett volna hangosan, sírva. Kérjétek az áldást, az esőt, a harmatot, a napfényt, a szelet erre a földre, amelyet 4 vagy 5 millió szétroncsolt magzatnak a teteme borít. Vérrel van öntözve, szétroncsolt magzatok tetemével van borítva, és kérjük rá az áldást. Az a csoda, hogy terem az a búza meg az a föld, ad valamit. Az a csoda, mert az Isten nem tudja megtagadni tőlünk a kenyeret. De rettenetes. De rettenetes. És a legvége. Minden istenfélő házaspár egy otthon, ahol az emberfia lehajthatja a fejét. Ugyanálatok is így van. Mert ő elpanaszolta, hogy a rókának van barlangja, a madárnak van fészke, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Mondjátok meg az Úr Jézusnak, hogy nálatok van. Mert az emberfia most is így van, az ajtón kívül áll, ti énekelitek. Uram, nálam van helyed lehajtani a fejedet. Szerette Betániát, megpihent. Megpihen nálatok is. Hát azt énekeltük, hogy ki Istenének átad minden bizalmát csak beléveti. Most, amit még nem adtatok át, csináljatok egy számadást. Az Úr nem akarja elvedni, de lehetővé teszi, hogy odaadjátok. Valakikről azt írta Pál, hogy nem csak adományokat adták, hanem magukat is. És nem csak magukat, hanem amik volt is. Ez le van írva. Ki Istenének átad mindent. Beszéljétek meg a szívetekkel. Ha nem tudjátok átadni, mondjátok meg, hogy nem tudom még átadni. Hogy meddig mondhatjátok, nem tudom. De jobb azt mondani, nem tudom még, mint azt mondani, hogy Uram, átadtam mindent azért, amit itt valószínűleg nem látod. Ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Ki Istenének által minden bizalmát csak beléveti. Legyen ez a gyülekezet ilyen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, áldott Úr Jézus, aki önmagadat megüresítetted, mindent letettél, szeretedből önként, aki előbb szerettél minket. Nem éltünk még a földszínén, értünk megszülettél. Te rólad mit sem tudtunk, és tulajdonoddá tettél, hogy társunk légy a földön. Segíts arra, Uram, hogy meglássuk azt, amiért még ragaszkodunk, akaratod ellenére. És amink van, és ami tőled van, és a miénk, kérünk, hogy áld meg azt. Amen. Aké a Fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Amen.